az, hogy Magyar Péter így be tudott dobbanni, egyértelműen jelzi azt, akár a személytől függetlenül, elképesztő igény van arra, hogy megjelenjen a színen egy okos, jól beszélő, a Fideszről leválni tudó, a DK-tól teljesen független, markáns ellenzéki szereplő. Gulyás Gergelynek a pozíciói gyengültek egyértelműen, ez már tavaly évvégén látszott egyébként, amikor még fogalmunk sem lehetett el az egész botrányról. És hát ott van ugye az örök érdekes jelenség, a fekete ló, ugye Lázár János.
Vajon ez mit okozhat a Fideszben? Okozhat-e töréseket? Tulajdonképpen mi az, amit mi látunk, hogy ez mennyire viselhette meg a kormánypártokat?
Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb Magyar Hang, úgyhogy jön a szokásos lapajánló is. A műsor ezúttal egy kicsit rendhagyó lesz, hiszen egyetlen vendég érkezik hamarosan, György Zsombor, a lap főszerkesztője. Vele viszont egy kicsit hosszabban is beszélgetünk majd az egész kegyelmi botrányról, ennek mentén a Fidesz helyzetéről, de természetesen szóba kerül az ellenzék is, illetve akit mostanában nem lehet kihagyni, Magyar Péter. De még mindenekelőtt azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le egyetlen új műsorunkról, vagy pedig videónkról sem, illetve nyilván arra is bíztatunk mindenkit, hogy vegye meg a Magyar Hangot, ha pedig tetszik, akkor fizessen is előre, hiszen mi addig tudjuk az újságot elkészíteni, addig tudjuk a műsorainkat is elkészíteni, amíg vannak olvasóink, előfizetőink és támogatóink, ezt egyébként nekik nagyon köszönjük. És akkor az újság, március 14-e, ezúttal csütörtöktől kapható a legfrissebb Magyar Hanga, címlapon pedig Lányi András. Lakner Dávid beszélgetett az íróval, nyilván alapvetően március 15-e apropóján, de természetesen szóba került, hogy szerinte Magyar Péter kiállása hozhat-e változást az egész rendszerben, hogy a kegyelmi ügy mennyire hathat a hatalomra, illetve hogy miként lehet felvenni szerinte a versenyt a Fidesszel. Terjedelmes interjú, találják a labban. Folytatódik cikksorozatunk az ezer sebből vérző gyermekvédelemről. Albert Enikőnek és Koncz Tamásnak sikerült megszólaltatni egy olyan nőt, aki ilyen intézetben nevelkedett. Ő elég sokat mesélt az életéről, a körülményeiről, de több nevelő és gyám is beszélt arról, hogy milyenek ott a körülmények, az egész rendszer, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek. Ezt is elolvashatják az újságban. Habár az oktatás helyzete és az amiatti tiltakozások most egy kicsit alább hagytak, a probléma, mint tudjuk, nem oldódott meg. Törlei Katalin és Piec Olivéra, Tanítanék Mozgalom alapítói egy páros interjúban beszéltek arról Hutter Mariannának, hogy miért is csendesedhetett el a korábbi felháborodási hullám, és hogy mire lenne szükség az érdemi változáshoz. Emlékezetes, hogy egyiküket kirúgták a polgári engedetlensége miatt, a másikuk pedig felmondott a státusztörvényokán. Azt is elmondták, hogy csinálnak most. A válaszaikat megtalálják a labban. Szabó Zsolt László, a 60-i Fideszes országgyűlési képviselő, Szabó Zsoltról írt, csak névegyezés van. A politikus ugyanis éveken át kihagyta a vagyonnyilatkozatából egyes földjeit és más ingatlanokat is. A kollégánk viszont megtalálta azokat, és amikor már a 60-i látogatását szervezte, két helyi fontos emberrel is beszélgetett a rébuszokban a felfedezéséről, a képviselő hirtelen módosította a vagyonnyilatkozatát. Érdekes történet, ezt is elolvashatják az újságban. Report. Vekerle Szabolcs Tiszaburán járt, ahol egyre többen használják az olcsó, de könnyen hozzáférhető, ám annál pusztítóbb designer drogokat. Az ottani házi orvossal beszélgetett, aki egyébként Budapestről költözött a faluba, és elmondja azt, hogy milyenek ott a mindennapjai, milyenek a körülmények, és hogy valaki miért választja ezt a helyszínt a főváros helyett, ezt az írást is ajánlom. És akkor a végére a szokásos publicisztikák, ebből ezúttal is több oldalnyi van az újságban. Szerető Szabolcs álláspontjában a március 15-i ünnepről ír, a nemrég meghalt Alexej Navalnyit is említve, de Dévényi István is az ünneppel foglalkozik. Mit is kíván a magyar nemzet, ő ezt fejti ki. Puzsér Róberttől ezúttal külpolitikáról olvashatnak, az apropó pedig a nemrég lezajlott Orbán-Trump találkozó, míg Lányi András a kicsit talán a hírekben hátrébb szoruló, de továbbra is egyre inkább épülő akugyártás témáját járt a körbe. De írt még ezúttal is rajtuk kívül például Verebes István, vagy éppen Nagy Attila Tibor, az ő publicisztikáikat és sok más szerző írását is elolvashatják a Magyar Hangban. Most pedig folytassuk a beszélgetéssel.
És akkor György Zsomborral kezdünk, Magyar Hang főszerkesztőjével. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Én is köszöntök mindenkit, szia.
Amiről pedig beszélgetni fogunk, az még mindig a kegyelmi botrány, a pedofil botrány, illetve annak következménye, hiszen egyébként mi magunk is beszélgettünk már arról, hogy miután még mindig vannak olyan nagyon fontos kérdések, amikre nem kaptunk választ, sem a nyilvánosság, sem senki, ezért igenis valamilyen szinten fent kell tartani ezt az ügyet, legalábbis próbálkozni kell vele. Mi most első körben szerintem beszéljünk arról, amiről egyébként egy cikk is megjelent a legfrissebb Magyar Hangban, ami szintén ennek a kegyelmi botránynak a következménye, hogy vajon ez mit okozhat a Fideszben. Okozhat-e töréseket, tulajdonképpen mi az, amit mi látunk, hogy ez mennyire viselhette meg a kormánypártokat?
Balogh Zoltán püspök egykori miniszter személye mindenképpen érdekes a továbbiakban is, hogy egy kettős folyamatot látunk. Egyfelől a Fidesz dominensei láthatóan, meg a Fidesz holdudvara láthatóan szabadulni akart tőle, úgy akart tenni, mint hogy nem is létezne, soha nem is lett volna ott a párt környezetében. Nyilvánvalóan nem akar most senki együtt fotózkodni vele, nem akarják, hogy ő legyen a védnöke különböző egyesületeknek vagy rendezvényeknek, tehát hogy minél jobban távol tartani, miközben ugyanő a saját egyházán belül pedig ilyen elképesztő hadjáratba kezdett azért, hogy a pozícióit ő menteni tudja. Vannak ugye arról szóló hírek, értesülések, hogy nem is sikertelen ebben a folyamatban ő. Abszolút vall az ő személyiségére, hogy ő azt képviseli, mindig is ezt képviselte, hogy egy megfelelő politikai hátszéllel rendelkező felső vezető, az ne legyen elmozdítható akkor sem, hogyha egyébként olyan ügyei vagy botrányai vannak, ami ezt mondjuk akár indokolhatná is. Ő azt mondja, hogy ha támadás ér Magyarországon egy vezetőt, akkor azzal egy közösséget ér támadás. Ebben az esetben mondjuk a református egyházat, meg a református közösséget, ami nyilvánvalóan nem igaz, tehát itt nem a református embereket, vagy nem a református lelkészeket, vagy az egyház munkatársait éri idézőjelben támadás, hanem egyszerűen azt mondják ki sokan, hogy Balogh Zoltánnak távoznia kell a közéletből a történtek után. Neki ezt a ágában sincsen távozni, inkább támogatókat gyűjt, és mivel hogy nyilvánvalóan nagyon sok pénzt itt be az egyházba, és most is fontosan arra hivatkozik, hogy ő Orbán Viktorral egyeztet, hogy ő Orbán Viktorhoz, aki ugye a megkérdőjelezhetetlen tekintély, ő hozzá bejáratos, nyilván azt is jelenti, hogy ő ezentúl is fog pénzt szerezni az egyháznak, ami azért valahogy egy ilyen drámai folyamat. És akkor ugye megvannak azok, aki személyes drámák is, mint mondjuk legutóbb a Tököli Kántornak az esete, aki egy közösségi médiában leírt vélemény miatt, miszerint ugye Balognak távoznia kellene, meg hogy az egyházra, meg az egész közösségre mennyire rossz fényt vett az ő jelenléte, meg a politikai korteskedése. Emiatt ő az, akit eltávolítanak a közösségéből, és leváltanak az egyébként nem magas pozíciójából. Szóval ez egy egészen félelmetes folyamat, amivel nem tudom, hogy az egyház, amely a református egyház mit fog tudni kezdeni. Nyilván itt a gyülekezeteknek lehetne valami, meg a közösségeknek alulról szerveződve valamilyen, hát szerintem kötelessége ez ellen tenni. Az látszik, hogy az egyház vezetősége az pillanatnyilag összezár, és nincs mai napirenden az, hogy Balognak igazából távoznia kellene.
Igen, miközben ugye azt is halljuk, sőt, tehát egyes hírekben már olvasni is lehet, hogy a Fidesz felső vezetéséből is azért sokan próbálják őt rábírni arra, hogy tényleg vonuljon vissza, mert ezzel lényegében csak árt.
Abszolút csak árt, de ő egy ilyen ember. Egy ilyen ember, és látható, hogy ez a fajta hatalmi mentalitás, hogyha én a nagy embernek vagyok a barátja, meg én magam is azért elég nagy ember vagyok, akkor nem érhet bántódás. És ha valaki ezt kétségbe vonja, akkor azzal egy egész értékrendet, egy közösséget támad, és már most behozott ilyen LMBTQ-s mindenféle érveket, hogy nem tudom, majd akkor hogy fogjuk visszaverni a még súlyosabb támadásokat és a meleg lobbit, és a nem tudom micsodát, hogyha most nem vagyunk erősek és nem zárunk össze, ami egy rettentően visszataszító érvelés, és semmi köze nincs egyébként a történésekhez. Így próbálja menteni magát. De hát nyilván az ő szemén azért ugye ez túlmutat ez az egész ügy, és hát ha Fidesz személyzeti politikájában gondolkodunk, akkor ugye talán a legnagyobb kérdés most Gulyás Gergelynek a jövője, vagy a pozíciója.
Akinek egyébként innen is egyébként jobbulást kívánunk, azt jobbulást tudjuk, hogy már elhagyhatta a kórházat, igen. Rehabilitáción van.
Igen, tehát az, hogy ő beteg, hogy megműtötték, hogy ez egy nyilvános információ, úgy tudjuk, hogy azért ő most már ír alá papírokat, meg hoz döntéseket. de a nyilvánosság előtt ugye nem szerepel most már jó ideje, gyakorlatilag február vége 25-e óta talán, azért azóta jó, elég sok idő eltelt, hogy nem mutatkozott.
Igen, ugye a miniszterelnökség pont a napokban közölte, hogy még a rehabilitáció zajlik, ezért várhatóan húsvét után vállal majd ismét közszereplést.
Igen. Az látszik, hogy az ő helyettesét, akit Panyi Miklósnak hívnak, őt elkezdte ezért építeni a kormányzati propagandagépezet. Ő azért elég gyors karriert futott be, tehát ő még néhány évvel ezelőtt sajtósként tevékenykedett a Néppárt fideszes delegációja mellett Brüsszelben, és aztán ugye eltelt egy pár év, és akkor ő bekerült az Alapjogokért Központhoz igazgatóhelyettesnek, aztán a Gulyás Gergely kabinettjébe került, illetve annak az élére, és most pedig ugye már miniszter helyettes, de hát már közöltek fotót, hogy ő Orbán Viktor társaságában mutatkozik, hogy ott a parlamentben összedugják a fejüket, és nagyon egyeztetnek, részt vett ugye azon a bizonyos vádbéli elhíresült egyeztetésen, amennyire Rogán Antal is ott volt, Dömötör Csaba is ott volt, Orbán Viktor maga is ott volt, értelemszerűen Gulyás Gergely nem volt ott, hiszen akkor már betegállományba vonult. Ez nyilván mindig felvett kérdéseket, amikor addig háttérben lévő és a nyilvánosság számára, a szélesebb nyilvánosság számára nem ismert embereket elkezdenek építeni. A másik ilyen figura egyébként Nagy János, aki a Orbán Viktornak a hát ilyen mindenese, tulajdonképpen államtitkári rangban már. Ő is hosszú évek óta van ugyanabban a pozícióban, hosszú évek óta ő kezeli Orbán Viktornak a határidőnaplóját, legbizalmébb emberek egyike, és mindezt tette úgy, hogy éveken keresztül senki nem tudta ki az a Nagy János, maximum azok, akik őt személyesen ismerik, vagy a munkakapcsolatba kerültek vele, de hát a nyilvánosság előtt ő nem szerepelt, most pedig egyre többet szerepel. Rendszeresen véletlenül pont ő van valamely ismert miniszter vagy államtitkár társaságában a fotón. Ilyenkor nyilván azért beindul az a fajta gondolkodás, nem ok nélkül, hogy ezeket az embereket építik, és hogy nekik valamilyen nagy politikai jövőjük lehet. Visszatérve Gulyás Gergelyre, ugye az tudva levő, hogy az ő bizalmi, baráti, szövetségesi körébe tartozott kérdés, hogy melyikük esetében kell jelen vagy múlt időt használni, de ugye Balogh Zoltán egyértelműen, aki ugye én atyai jó barátja, Novák Katalin, aki szintén baráti viszonyban, Varga Judit, és hát Magyar Péter, akinek esetében talán már a múlt idő használható, meglátjuk, hogy ez mivé alakult az eddigi megnyilatkozásaikból, vagy Magyar Péter kommunikációjából, hogy az olvasható ki, hogy ez már a múlt idő.
Igen, talán egyébként Gulyás Gergely is még az utolsó kormányinfon, ahol szerepel, talán ott is már úgy beszélt, hogy már nem a barátja.
Hát igen, kvázi megtagadta ezt a kapcsolatot, de ez egy nagyon-nagyon régre, hosszú évekre, sőt évtizedekre visszanyúló baráti kapcsolat. És hát óhatatlan egy ilyen szigorú katonás hierarchikus rendszerben, mint amilyen a jelenlegi hatalmi rendszer, ott ugye ez értelmezhető úgy, hogy kvázi Gulyás Gergely hozta a bajt a hatalom és a hatalom csúcsán lévő embernek a fejére, ami biztos, hogy nem jó pont. Tehát Gulyás Gergelynek a pozíciói gyengültek egyértelműen, ez már tavaly évvégén látszott egyébként, amikor még fogalmunk sem lehetett el az egész botrányról, amikor gyakorlatilag az egész területfejlesztési önkormányzatokkal kapcsolatos pozíciók, területek átkerültek Navracsis Tibornak az új tárcájához. Tehát ha most egy ilyen mozgást kell bemutatni, akkor az látszik, hogy Gulyás Gergely gyengül, Navracsis Tibor, aki egyébként nem bizalmi ember, nem belsőkörös ember, viszont jó végrehajtó, jó bürokrata, és ebben a nem túl kedvező politikai és gazdasági helyzetben nyilván egy ilyen emberre van szükség, aki szalonképes, akit azért valamennyire elfogadnak még nyugati körökben is, tehát ebből kifolyólag Navracsis Tibor pozíciói most erősödni látszódnak. És hát ott van ugye az örök érdekes jelenség, a fekete ló, ugye Lázár János.
Aki még úgy is út tud lenni ebben az egész sztoriban, hogy ő ugye nemrég már azt közölte, hogy akkor ő most a hátrébb lép, és hogy egy kicsit visszavonul, és egyébként még így sem maradt ki szinte soha semmiből, legalábbis a feltételezések szintjén.
Ja, Lázár Jánostól azt lehet tudni, hogy az ő viszonya Balogh Zoltánnal például rendkívül rossz, dacára annak, hogy ezt próbálta többször is leplezni, meg többször úgy tűnt, hogy kiáll mellette, még minisztersége, Balogh Zoltán minisztersége idején, de valójában ez egy rendkívül rossz és feszült viszony. Balogh Zoltán egyébként többször is nagyon durvákat mondott Lázár Jánosról, nem négy szem közt. Gulyás Gergelyel való viszonyával is ugyanez mondható el. Ugye az gyakorlatilag a 2010-es évek elejétől egyértelműen a Rogán Antallal kapcsolatos viszony is nagyon rossz. Mindenesetre most így azt nyugtázhatja Lázár, hogy Gulyás gyengül, Novák eltűnt, Varga Judit eltűnt, ezáltal az ő úgymond ellenlábasai visszaszorultak, vagy eltűntek a rendszerből. Ezt ő elégedettséggel nyugtázhatja. Most Navracsis erősödik, hát őt lövi. Teszi ezt a Hódmezővásárhelyi, hát hozzá nem hivatalosan, de hozzáköthető nyilvánosságon keresztül nagyon durva mondatok jelentek meg Navracsics Tiborról, és hát amikor ugye Lázár Jánost megkérdezték, hogy ez mégis miért van, miért jelenhetnek meg ilyenek a helyi nyilvánosságban, akkor ő azért nem határolódott el ettől, hanem hogy olyasmiket mondott, hogy megérzte a jobboldali közösségnek a sértettségét, amiért ugye Navracsics Tibor mondjuk éppen Márki-Zay Péterrel is, mint egy megyei jogú város polgármesterével leült tárgyalni, mert alapvetően erre van kihegyezve ez a feszültség, de nyilván ennél jóval többről van szó. Tehát Lázár most Navracsicsot próbálja gyengíteni, aki tulajdonképpen a ő pozícióit, hát én nem mondom, hogy bitorolja, de Lázár nyilván ezt úgy éli meg, hogy az egész önkormányzatisága, területfejlesztés, mert nagyon sok pénz és lehetőség van, az igazából őt illetni, hogy ez volt régen is.
Ezek, amikről mi most itt beszélgetünk, és egyébként a legfrissebb Magyar Hangban erről egy elég hosszú cikk van részleteiben kifejtve, most igazából egy kicsit ilyen nagyvonalakban beszéltünk erről. Nos, tehát, hogy ezek a dolgok, ezek mind olyanok, amiket, hogyha valaki nagyon figyeli a politikát, meg mondjuk van még egy-két kapcsolata is, akkor így láthat, tapasztalhat, esetleg így sejthet dolgokat. De ugye exakt, konkrét intézkedések, most akár egy kormány átalakítás, akár konkrét személyeknek a cseréje, levétele, arrébrakása, ugye ilyen nem történt. Véleményed szerint Orbán Viktor, mert hát tudjuk, hogy mindenről ő dönt, tehát Orbán Viktor egy ilyen kegyelmi botrány előtt, néhány hónappal, két igazából nagyon fontos választás előtt egyáltalán tehetne bármit? Tehát, hogy belenyúlhatna érdemben itt akár a kormány, akár a Fidesz felső vezetésének a szerkezetébe?
Orbán Viktor nem nagyon szeret kormányt átalakítani. Ez nem is jellemző két ciklus, két forduló között. Valamennyire a vereség vagy egy kudarcnak az elismerése lenne, hogyha most tényleges személyi változás történne. Inkább Orbán Viktor úgy szokott sakkozni, hogy különböző erőpozíciókat mozgat, lehetőségeket mozgat a háttérben, amit mondjuk a igen széles nyilvánosság nem is feltétlen érzékel. Ez volt ugye a Rogán-Lázár harcban, és hogy néha ide, néha oda rakosgatunk portfóliókat, pénzeket, hatalmi lehetőségeket, úgy, hogy közben névleg mind a két ember pozícióban tudott maradni. Ennek a küzdelemnek azért mostanra láthatóan Rogán Antal lett ez már nagyjából 2015-re Rogán Antal lett az egyértelmű nyertese. Az a Rogán Antal, aki nyilván az üres ügyei, meg a karizmájának a hiánya miatt nem veszélyezteti Orbán Viktor hatalmi pozícióit. Ugye Lázár Jánosról ez nem biztos, hogy elmondható. És ez most nem azt jelenti, hogy ez kijelentető Lázár miniszterelnöki babérokra tör, de okkal lehet az az érzés embereknek, hogy az ő külön utassága, meg az egyébként Rogánnál lényegesen jobb fellépése és kommunikációs készségei miatt nála benne van az, hogy tehát ő legalább valamennyire egy egyéniség, egy önálló személyiség, ami gyakorlatilag rendszer egyetlen más emberéről sem mondható el lassan, talán még Navracsics Tiborról valamennyire, nyilván egy kicsit szürkébb alak, de legalább egy valamennyire önálló entitás. Még a többiek nem, hát a többiek robotok, gépek, amik visszamondják a kötelező narratívát, amiként egészen ijesztő. Viszont előbb-utóbb óhatatlanul kellenek, és biztosan lesznek is változások. Azért Nagy Istvánt is behoznám a képbe, az agrárminisztert, akinek a pozícióit biztos, hogy nem erősíti az a agrárminisztérium körüli ügy, aminek a leglátványosabb jelenete az volt, amikor egy helyettes államtitkárt, aki történetesen szintén Nagy Jánosnak hívnak, de ez nem az a Nagy János, akiről az előbb beszéltünk, ugye konkrétan bilincsben vittek el a minisztériumból, és ugye ezért egy több milliárdos támogatási ügyről van szó, és ugye azért már most többen felvetették, ugye bírósági ügy van, bírósági tárgyaláson is elhangzott ugye az a felvetés, vagy olyan költőinek szánt kérdés, hogy ugye senki nem gondolja azt, hogy egy helyettes államtitkár egy személyben dönthetett több milliárd forintos támogatások odaítéléséről. Ez az ügy még épülőben van, foglalkozni kell vele, de valószínűleg nem tesz jót neki, és annyira meg nem erős az ő pozíciója, mint mondjuk Rogáné, hogy egy ilyen ügyet, ahogy annak idején a Rogán mondjuk a letelepedési kötvények ügyét, amiből nagyon sok pénz úgy lett biztonságban helyezve, hogy az a hatalomnak az érdekeit tudja szolgálni. Itt nem erről van minden bizonnyal szó. Tehát az agrárminiszter pozíciói sem feltétlen mondhatók erősnek. Illetve hát tudni lehet azt is, hogy Varga Mihályt pedig a jegybank elnökének szánja Orbán Viktor. Tehát hogyha ő hatalmon is tud maradni 2016-ot követően, ezt meglátjuk, hát bármi lehet, de tegyük fel, hogy hatalmon tudnak maradni, akkor sem valószínű, hogy Varga Mihály még több cikluson keresztül kormánytag tud maradni, hiszen a jegybankot szánja neki a miniszterelnök.
Tehát, hogy változások akkor valószínűleg lesznek, gondolom te sem feltételezel azt, hogy még itt a júniusi választások előtt ebbe, meg, vagy ezt meglépni a miniszterelnök.
Én nagyon meg lennék lepve. Tehát ahhoz azért nagyon nagy botránynak kell megint kerekednie. Tehát őzik két nagyon fontos embert beáldozott, ugye? Első azt a két nőt, nagyon kevesek, sőt gyakorlatilag nem is tudunk más nőt mondani, aki ugye olyan szinte fel lett volna építve, mint Novák Katalin és Varga Judit. Tehát hozott azért vezéráldozatokat. Most egy újabb minisztert, és ugyanezzel az ügyel összefüggésben beáldozni, azért az politikailag nem, az nagyon kockázatos. Ő ugye ismerjük a mentalitását, egyrészt hasonlít Balogéhoz, tehát itt nem engedi, hogy csak úgy lődözzön valaki a külső szereplők közül, mondjuk az ellenzék vagy a kritikus sajtó részéről felsővezetőket, és ugye a mentalitás az a meghosszabbítjuk Bicskéig, tehát hogyha lőnek minket, támadnak minket, akkor még jobban befeszülünk, még jobban bekeményítünk, még jobban megvédjük az emberünket. Én nagyon meg lennék lepve, hogyha itt a nyárig komoly személyi változások lennének, de hát ki tudja, hogy kinek mi van még a tarsajában, jön az ünnep. Meglátjuk, tehát jóslásokban bocsátkozni nehéz, a politikai logika az diktálja, hogy látványos személyi változásokat ne akarjon a miniszterelnök.
Véleményed szerint egyébként a júniusi EP választáson, ami érezhetően nagyon fontos a miniszterelnöknek, illetve az önkormányzati választáson, amelyről talán egyébként kevesebbet beszél, de belpolitikailag pedig az is rendkívül fontos. Tehát, hogy erre a két választásra kihathat még ez az egész pedofil ügy?
Kifoghatni. Tehát jelen ismeretünk szerint ugye a Fidesz népszerűség azért érezhetően csökkent.
Ezt ugye a Median mérte, több más kutatóintézet mért olyanokat, hogy hát szinte semmit, meg alig.
Én a Mediánnak egyébként hiszek, az elmúlt 20 évben az ő mérései, ha nem is százalék pontossággal, de azért legalább tendenciákat jól kirajzoltak. Értésüket azért sok támadás, de végső soron, amikor eljött az igazság pillanata, és kiderültek az eredmények egy választás követően, ezek mindig azt igazolták, hogy a Median legalább jó irányba. Úgyhogy én egyébként őket megvédeném. De szerintem, akinek van bármi személyes tapasztalata, akár követ közösségi oldalon csoportokat, beszélget emberekkel, azért látszik, hogy van egy elbizonytalanodás. Az, hogy Magyar Péter így be tudott robbanni, hogy ő most egy lufi lesz, vagy nem, az meglátjuk. De az, hogy így be tudott robbanni, az egyértelműen jelzi azt, akár a személytől függetlenül, elképesztő igény van arra, hogy megjelenjen a színen egy okos, jól beszélő, a Fideszről leválni tudó, a DK-tól teljesen független, markáns ellenzéki szereplő. Nagyon nagy a várakozás ez irányban. Picit a Momentum belobbanása is talán ilyen volt annak idején, aztán az ő pályájuk egy kicsit ennél aztán kuszább lett, de hogy igény erre egyértelműen mutatkozik, és hogyha most fel tudná állni egy olyan csapat, most ne is Magyar Péterről beszéljünk, akinek van egy hozzám mérhetően karakteres és ismert arca, aki mögé fel tudna sorakozni egy tucatnyi, szintén karakteres, valamennyire ismert vagy ismerté tehető emberből álló csapat, tehát ahol egy erőt tudná mutatni, az sok százalékos elmozdulást tudna okozni, és el tudna szívni sok-sok százalékot a Fidesz táborából. Ebben egészen biztos vagyok. Ez az erő kerestetik most.
Igen, igazából már 10x éve kerestetik ez az erő, viszont akkor itt ugye visszajukadunk ahhoz, amiről már szerintem mi is sokat beszéltünk, de ez biztos, hogy nagyon sokszor felmerült már, hogyha be is lép egy új ellenzéki erő, akkor ha a Fidesz mondjuk nem is, Gyurcsány biztosan bedarálja.
Vagy legalábbis tesz el egy kísérletet. Viszont azért Gyurcsányt sem nevezném mindenható erejű politikusnak. Tehát neki azért megvan ez a nagyjából 15% plusz-minusz pár százalékra mérhető bázisa. Ebben is nyilván azért sok olyan ember is van, aki azért húz oda, mert ott érez valamifajta erőt és szervezettséget. Igazából nem biztos, hogy rajong Gyurcsányért, de gyűlöli annyira a hatalmat, hogy azt mondja, hogy akkor inkább oda sordolok, mert ott legalább valami esélyt látok arra, hogy valami történjen. Tehát el fölött azért igen vaskos üvegplafon van. Tehát azért Gyurcsánynak és az egész pártjának az elutasítottsága a sokkal-sokkal magasabb annál, mint amennyi támogatást ő még mondjuk egy erős kampánnyal meg tudna szerezni. És ugye azt is sokan érzékelik, akik azért a politikáról gondolkodnak, hogy mint a Gyurcsány mindig most, hogy ez tudatos vagy csak politikai hiba, az más kérdés, de hogy mindig tud olyat lépni, ami elviszi a lényegről a fókuszt. Itt van most ugye ez a kegyelmi ügy, itt van Magyar Péternek a színrelépése, ami egy mérhető támogatottságot hozott már neki. Hát most ezen lehet vitatkozni, hogy ő most valóban 8%-at szerezne, vagy 9-et, vagy 6-ot, ezt most így nem tudjuk, de hogy már mérhető támogatottsága van, ami messze veri a sok-sok évek óta létező ellenzéki pártnak a támogatottságát. Tehát van egy ilyen politikai helyzet, ami a Fidesznek nagyon nem kedvez, és akkor ellenáll a DK mondjuk egy olyan plakát kampányal, ami kiveri a biztosítékot a konzervatív táborban. Márpedig úgy soha nem lehet megverni a Fideszt, és ezt nem lehet elégszer elmondani, hogy úgy nem lehet soha megverni a Fideszt, hogyha az ő bázisából az elbizonytalanodó, még valamennyire értékrendi alapon szavazó embereket nem sikerül leválasztani. Tehát ha a Fidesz támogatottságát nem sikerül csökkenteni, akkor nem lesz politikai elmozdulás. És most megindult egy ilyen irány, de mondjuk olyan jelszavakkal, ami mondjuk a konzervatív értékrendet, a kereszténységet, bármilyen szinten kezdi, bírálja, az egy vesztes meccs. Attól Gyurcsánynak nem lesz magasabb támogatottsága, ellenben visszakerget a Fideszhez olyanokat, akik akár már leválaszthatók lennének onnan. És elviszi a fókuszt a lényegről.
Igen, viszont itt vannak, akik azt is mondják, hogy a Fidesz ellen a Fidesz eszközeivel kell küzdeni, és ez a DK-s plakát, amellett, hogy véleményem szerint egyébként rendkívül ízléstelen, attól függetlenül ez a fideszes kommunikációnak megfelelő, egybites, nagyon egyszerű, nagyon tényleg egyszavas üzenetekkel operáló történet.
Nem is ezzel van feltétlen a baj, nem ízlésem szerint valóban a Fidesznek a kommunikációja, de én ezt elfogadom, hogy hasonlóan egyszerű és markáns és direkt üzenetekkel lehet csak őt kikezdeni, vagy őket kikezdeni, mert a bonyolult üzeneteket nem fogják tudni értelmezni a választók, és nem feltétlenül azért, mert hülyék, hanem mert hogyha kettő egymás mellett szerepel, akkor egyszerűen a leegyszerűsített és nagyon profin kidolgozott egybites üzenetek lesznek a hatékonyabbak. Hát most csak a kedvenc példám, de mindig a Karácsony Gergely-féle 99 mozgalom, ami ugye elég sok plakát helyett tudott egyébként szerezni az országban, és ezeket a plakátokat teleírták szöveggel. Egyszerűen, amikor elsuhansz mellette kocsival vagy a hévvel, hát nem tudod elolvasni, hogy mi van ráírva konkrétan. Tehát nem arról van szó, hogy most értelmezed-e, hogy mit akar mondani a 99 mozgalom, hanem elolvasni nem tudod, még a következő plakáton annyival, hogy Soros, meg Brüsszel, meg ismerjük. Ez egy szakma. És igen, ilyen értelemben valóban le kell egyszerűsíteni az üzeneteket, de akkor ezek legyenek értékrendű üzenetek. Szóljanak arra, hogy Orbán Viktor vagy Rogán Antal becsapja önöket, kedves választók. Önöket meglopja, amikor mondjuk az önkormányzatoktól pénzt vesz el. Ezekkel lehet operálni, de kikezdeni értékrendi kérdéseket, ami sok embernek fontos, és sok ember azért van egyébként a Fidesz mellett, mert nem szeretné, hogyha migránsok lehetnék el az országot, egyébként ellepik, de ez egy más kérdés. De az üzenet az, hogy megvédjük Magyarországot Magyarországnak. Az emberek nagy tömege ezzel egyetért. Azt szeretné, hogyha ez egy szuverén, büszke ország lehetne, amit nem lepnek el a muzulmánok, ahol nem nyert teret az LMBTQ ideológia. Ezekkel lehet vitatkozni, de hát azt tudjuk, hogy az emberek nagy tömege ezt akarja. Na most, hogyha egy kampányban valaki ezeken a pontokon avatkozik be, akkor egy vesztes mérkőzésbe kezd bele. Tehát nem is érdemes felmenni a pályára, mert úgyis meg fogják verni. Ráadásul azért ki kéne mozdulni Budapestről. Tehát olyan ügyekkel kell foglalkozni, ami a Budapest és agglomeráción kívül élő 8 millió embert is érint.
Igen, ugye itt szokott gyakran felmerülni, hogy a ellenzék mennyire létezik még vidéken, mennyire vannak alapszervezetek, mennyire vannak tagjaik egyáltalán, mennyire ismerik őket. Tehát, hogyha mondjuk veszünk egy borsodi kis falut, és hogyha ott megkérdezzük az embereket, hogy mit gondol mondjuk a Momentumról, vagy az LMP-ről, nekem azért vannak kétségeim, hogy hosszú bővített mondatokban elmondanák, hogy mi a két pártnak a programja, és hogy miket tartanak bennük jónak vagy rossznak.
Nem látják őket. Tehát legrosszabb esetben a propaganda elérte őket annyira, hogy azt tudják mondani, hogy mindenki, aki ilyen úgymond liberális ellenzéki, az LMBTQ aktivista, és itt átoperálni akarja óvodásokat és migránsokat beletelepíteni. De hogyha tegyük, hogy még csak nem is erre hallgatnak, hogy ez nem érintette meg őket, nincs tudásuk ezektől a pártoktól, mert nem mennek el hozzájuk, nincsenek jelen, nem fogalmaznak meg a üzeneteket az agráriummal, a közbiztonsággal, a cigányság felzárkóztatásával, olyan kérdésekkel kapcsolatban, amik néha kellemetlenek, de amikről beszélni kell. Ezt annak idején a Jobbik valami milyen szinten, és ugye annak idején nagyon-nagyon rossz eszközök kell, de valódi kérdéseket felvette, megtette. Valamilyen szinten a szocialista párt is jelen volt a hálózatával a vidéken. Ma nincsenek jelen ezek a pártok, vagy csak nagyon minimálisan vannak jelen. A Fidesz viszont ott van. Tehát ameddig ezen nem tudnak változtatni, és azt a 8 millió embert, aki a vidék Magyarországa nem tudják megszólítani, addig nincs esély. És egyébként nagyon érdekes, hogy járva az országot, és oltatlanul politizálva is valamennyire, akit meg szoktak említeni, mint ellenzéki, most akár pozitív, akár negatív környezetben, de akiről tudnak, az Hatházi Ákos. Egy személy.
Aki egyébként még járja is a vidéket.
És tudnak is tóla. Most ez nem azt jelenti, hogy rászavaznának, hogy ilyesmi, de legalább valamilyen szinten a legkisebb faluban is eljut az információ az emberek tudatáig, hogy ez az ember van. Ez az ember valami ellen küzd, amit ugye nevezünk korrupciónak. Abszolút azt tapasztalom, hogy Hatházi Ákostól többet tudnak, mint bizonyos ellenzéki pásztokról összességében, ami hát elgondolkodható.
Hát igen, és ez a diagnózis, hogy tényleg foglalkozni kéne a vidék Magyarországával is, ez egyébként évek óta nyilván ezt nem mi fejtettük most meg, ezt nagyon régóta tudjuk, csak hát valamiért ezt nem sikerült semmelyik ellenzéki formációnak áttörni, az minden esetre biztos, hogy nagyon izgalmas időszak előtt állunk. És akkor ennek kapcsán egy picit itt a végén még beszélgessünk magunkról is, a Magyar Hangról, hiszen mi is azt tapasztaltuk, egyébként valószínűleg nagyon sok versenytársunkkal, nagy más médiumokkal közösen, hogy most, amikor kirobbant ez az egész pedofil kegyelmi botrány, kinek hogy tetszik, érezhetően megnőtt az érdeklődés a közéleti hírek iránt, a lapunk iránt, az online oldalunk iránt, a műsoraink iránt. Tehát, hogy ez a fajta apátia, amiről már sokszor beszélgettünk, hogy a 22-es választások óta egyre inkább érezhető, ez most így áttörni látszott. Az persze kérdés, hogy ez meddig is maradt fent, de hogy mégis az látszik, hogy amikor valami igazán húsba vágó dolog van, akkor annyira nem apatikusak az emberek, tehát, hogy akkor tényleg ki vannak éhezve a hírekre is, és követik és figyelik. Szerinted egyébként fent tudjuk-e ezt tartani, valahogy fent lehet ezt a fajta figyelmet tartani hosszabb ideig, az, hogy most jönnek a választások, vajon ez egy kicsit generálja ezt, vagy egyáltalán mi mivel próbálkozunk?
Az most is megmutatkozott, hogy az emberek elérhetők, itt vannak, megmozdíthatók, csak azok a figurákra nem kíváncsiak, akik eddig ugye az utcára hívták őket. Nyilván most már Fidesz sem mert bevállalni olyan tömegmegmozdulásokat, mint amilyen a békemenet volt régebben. De hát az ellenzék esetében meg aztán különösen látszik, hogy azokra a figurákra, akiket ma ellenzéknek nevezünk, nem kíváncsiak már a nagy tömegében az emberek, illetve azt gondolják, hogy nincs értelme kimenni és meghallgatni őket, mert úgysem fog történni semmi. De hogyha egészen más szereplők állnak a színpadra, legyenek ezek influencerek, vagy legyen az most éppen Magyar Péter, tehát ami más történik, ami másfajta üzenetet fogalmaznak meg, akkor érdekes módon az emberek felébrednek, fölkelnek a fotelből, kimennek az utcára, érdeklődést mutatnak. Ez azt jelenti, hogy igen, az apátia az iszonyú nagy ellensége a nyilvánosságnak, az ellenzéki létnek is, a kultúrának is, mindennek a nagy ellensége az apátia, de az mindenképpen egy biztató folyamat, hogy megmutatkozott, hogy az emberek nem szűntek meg közéletinek lenni, csak egyszerűen várják az impulzusokat, hogy mikor érdemes kimenni, vagy mikor történik olyan dolog, ami érdekes, amiből lehet valami. Tétje van ennek a helyzetnek, mert nyilván az újabb és újabb csalódások azok nem tesznek hosszú távon jót. Volt egy nagy hullám, nyilván, amikor az egész ügy kirobbant, a Magyar Péter jelenséggel fűszerezve, ugye az időben nagyjából egy. Ez a fajta lelkesedés azért, ez a nagy hullám azért nyilván kicsit most már úgy alább hagyott, de az látszik, hogy újra felkelthető, újra generálható. Március 15-e mindenféleképpen érdekes ünnep ilyen szempontból. Kellenek az új arcok, új figurák, új impulzusok. Egyszerűen amúgy a rendszer befagyott, régi szereplőkkel érdemi változást nem lehet elérni. Ha valaki leválik a Fidesztől, az eddigi jelenség szerint ugye akkor a bizonytalanok táborába került, tehát ott pedig megvan arra az esély, hogy aki jobban tud mozgósítani, már pedig a Fidesz úgyis jobban fog tudni a több pénzre az erőviszonyok miatt. Tehát aki jobban tud mozgósítani, az a bizonytalanok táborából is több embert fog tudni behúzni. Hát a legutóbbi választásnak is ez volt a tapasztalata, akkor ugye nagyon-nagyon sokan azt várták, hogy azért a vidéki pozíciókat sikerül majd javítani, és nem, hogy nem sikerült, hanem még rosszabbak lettek az ellenzék szempontjából. Azt kell megérteni az ellenzéknek is, hogy az eddigi bebetonozott, begyöpösödött struktúrákkal nem lehet ebben érdemi változást elérni. Mert nem hozzájuk mennek át azok az emberek, akik esetleg csalódnak a hatalomban.
Hát mindenesetre mi azért igyekszünk, hogyha ilyen új emberek fel is tűnnek, akkor hangot adni nekik, vagy legalábbis megmutatni őket, ugye Magyar Péterrel is első írott interjút sikerült csinálni a Magyar Hangnak, ami egyébként egy nagyon jól menő példányszám is volt, tehát ez látszott, hogy erre tényleg sokan kíváncsiak. És hát ugye a Magyar Hangban a jövőben is próbálkozunk minél érdekesebb cikkeket írni, a hang.hu oldalon is ugyanez a célunk. Hát akkor most erről beszélgettünk egy kicsit, György Zsomborral, köszönöm szépen!
Én is köszönöm a lehetőséget!
Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetést, és sikerült felkelteni az érdeklődésüket a legfrissebb Magyar Hang iránt is, amely tehát március 14-e ezúttal csütörtöktől kapható az újságárusoknál, a nagyobb élelmiszerboltokban és a benzinkutakon, a címlapon pedig Lányi András. Én ezúttal is azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, lájkoljanak minket a Facebookon, kövessenek az Instagramon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, illetve olvassák a hang.hu oldalt. Én kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, találkozzunk a jövő héten is.
Hangosítunk, a Magyar Hang heti podcastja.